A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mindenható Úrunk, örömmel énekeltünk dicsérő énekeket rólad és neked, mert szeretünk téged, és jól esik nekünk magasztalni a te szent nevedet. Jó nekünk hálát adni azért a sok jóért, amivel megajándékoztál, az egész életünkért. És igen, jó nekünk hálát adni még azokért a dolgokért is, amelyek nem estek ugyan jól, de a te igéd világosságában, a te világosságodban megérthettük, hogy mégiscsak hasznunkra voltak, hogy a te szerető atyai kezedből kaptuk azokat is. Köszönjük, hogy a mai alkalmon is a te szereteted nagyságát ragyogtatott fel előttünk. Nem számon kérni akarsz, hanem egy jobb utat kínálni azok számára, akik pedig már ezen járnak, egy újabb lökést, erősítést adni, hogy ne tekingessünk vissza, hogy ne engedjük, hogy a horizonton lévő dolgok elvonják a figyelmünket egyes egyedül rólad, hiszen az egy igazság vagy, Urunk. Kérünk azt, hogy tudjunk egészen rád figyelni ma este is, meg egész életünkben. Magad szólíts meg minket, kérünk. Ámen. János első levelének a 4. fejezete szól ma hozzánk. A 4. fejezetből olvasom tehát az igét. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e. Mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön. Most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk. Aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a téveigés lelkét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeret minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Ez aztán az egészen adventi szakasz. Az első eljövetellel, a megtestesülés hangsúlyozásával, és a második eljövetelre való előremutatással, a Krisztus parúziájának a felemlegetésével, és annak az indoklásával, hogy mindez bizony szeretetből, az Istennek a határtalan szeretetéből történhetett meg. Mégis úgy kezdődik ez a szívünknek kedves, különleges szakasz, hogy sok hamis próféta jött el a világba, és hogy vizsgáljátok meg a lelkeket. Az itt álló görög szó jelentése az, hogy próbára tesz. Ha mai szóval mondanánk, akkor talán úgy mondhatnánk, hogy teszteljétek ezeket a lelkeket, és azt is, amit mondanak. Szóval ne higgyünk az első szóra, ne vegyük igaznak azt, amit bárkitől is hallunk, hanem vizsgáljuk meg, teszteljük, tegyük próbára mindig az üzenetet, és hát annak a hirdetőjét is, hogy láthassuk a tanítás forrását, célját, eredetét. Tudnunk kell, hogy ki munkálkodik a háttérben, mert ezen nem kevesebb, mint az örök életünk múlhat. Mert nem csak az Isten tud csodát tenni, hanem olyasmit, ami előttünk csoda, nagyon könnyen tesz a sátán is. És nem is hazugság a csoda, mert az olykor valóban megtörténik, csak éppen nem ingyen, és nem a mi javunkra végül, hanem azért, hogy a sátán megkötözzön, hogy betöltse a szívünket valamivel, hogy ott az Istennek már ne maradjon hely. Így tehát nem a csoda igazolja a csodatévőt. Ez már az Ószövetségben is előkerül, nem minden prófétát az Isten küld, nem a csoda igazolja a csodatévőt, hanem a híveknek minden egyes csodát, üzenetet meg kell vizsgálni, hogy mi a forrás. Úgy szoktam ezt magyarázni, amikor a fiataloknak magyarázom, hogy a sátánnal nagyon kell vigyázni, hogy ő Istennél összehasonlíthatatlanul kisebb, nálunk viszont sokkal-sokkal nagyobb. Ha valakinek van egy nagy testvére, és az illető a kicsi, vagy éppen fordítva, akkor nagyon jól tudjuk, hogy egy kis testvérnek a nagy testvére bármit be tud magyarázni. Akármit. És a kicsi el fogja hinni. Hát így tud bennünket a sátán is átverni, meg elkápráztatni, mert ő sok olyasmit tud, amit mi nem, ami a mi szemünkben csoda. És akár még jókor is jön, mert ő erre is odafigyel, csak éppen nem ingyen. Ezért szörnyű, mikor emberek a testi gyógyulásért bármire képesek. Nehéz mondatot mondok, de remélem jól értitek majd. Nem mindig a legfontosabb talán, hogy a testünk meggyógyuljon. Hogy még néhány évet nyerjünk ebben a világban, elveszítve cserébe az örökké valóságot. Nagyon sok embernek egy csoda megtörténte, elég bizonyíték. Akik viszont ismerjük az Úr Jézus végidőkre vonatkozó tanításait, jól tudjuk, hogy egy csoda vagy akár több is önmagában semmire sem bizonyíték és nem bizonyítékok. Meg kell vizsgálni a csodákat, igen, tesztelni kell őket, mielőtt igent mondanánk rájuk, mielőtt befogadnánk őket. Bibliai példát is hozhatok, a fáraó varázslói, a 10 csapásból az első 2 minden különösebb nehézség nélkül maguk is létre tudták hozni, a 2 Mózes 7-ben olvasunk erről. És ezzel mit tettek? Elaltatták a fáraó ijegységét. Csodák voltak ezek, pont ugyanolyanok, mint amit Mózes által tett az Úr. Csak éppen a háttér és ezeknek a csodáknak a célja leleplezte a bennük munkálkodó erőt. Mert ezek a csodák arra szolgáltak, mármint a fáraó varázslói által tett csodák, hogy Istennek az ellenségét megerősítsék abban, hogy maradjál te csak nyugodtan az Isten ellensége. Nem kell megváltoznod, nem kell engedelmeskedned az Úrnak. Hát mi is tudjuk azt, amit az Isten tud. Mi ránk hallgassál, nehogy már engedelmeskedj. A háttérben munkálkodó erők leleplezése János szerint megint csak végtelenül egyszerű. Nem kell ehhez szentelt víz, vagy ezüst golyó, vagy mindent látó üvegszem, csak egy kis egészséges kíváncsiság kell hozzá. Vallja-e az illető csodatévő vagy próféta, hogy Istennek a fia Jézus Krisztus testben jött el ebbe a világba? Ha vallja, akkor Istentől jött ez az illető csodatévő vagy próféta. Ha viszont nem vallja ezt, akkor nem Isten küldte. Készülésemkor elgondolkodtam rajta, hogy ez tényleg ilyen egyszerű lenne. Nem fogja a sátán és az ő szolgája azt hazudni, hogy persze, persze, hiszem én azt, pedig nem is. Nos, úgy értettem meg, hogy valószínűleg ezt fogja mondani, valószínűleg hazudni fog. Viszont a tettei, azok azért mégiscsak le fogják őt leplezni. Mondja ő ezt, de nem vallja, nem éli, nem követi ezt a testben eljött Úr Jézust. Viszont arra, hogy felismerjük, hogy követi-e, ismeri-e az Úr Jézust, hogy vallja-e őt Istennek, vagy nem, hát ez már csak a hívő emberek kiváltsága. Csak a Krisztusban hívő ember tudja felismerni egy másikon, hogy ő vallja-e a Krisztust, vagy nem. Ilyen szinten legalábbis, hogy a tanítást elfogadhatjuk-e tőle. Ezért írja János, hogy legyőztétek őket egy dolog miatt, mármint a tévtanítókról van itt szó megint, mert erősebb az, aki bennetek van, mint aki ő bennük. Ha nem a Krisztus munkálkodik bennünk, akkor nem fogjuk felismerni az ellenséget, még kevésbé legyőzni. Önmagunkban semmi esélyünk. A hívő ember viszont az élő Istennel közösségben lehet, és így van esélye felismerni a sátánt, beazonosítani egy-egy nagyon jókor jött, de mégiscsak rettenetes, fura csoda hátterében. Így tudtak ellenállni a tévtanítók megjelenésekor a gyülekezet hitben járó hűséges tagjai a csábításnak, mert aki az Istené, azt nagyon próbálja a sátán megkaparintani. Isten azonban összehasonlíthatatlanul elszántabban és eredményesebben tudja védelmezni az övéit. Úgy gondolom, időnként a kedves testvéreknek is hasonló a tapasztalata, mint nekem. Hogy vannak emberek, akik nem akarják hallani az evangéliumot. Nekem a lelkipásztornak elnézik, hogy erről beszélek, hát végül is a kutyát papot a szaváért tartják, szokták mondani a nyírségben. Valahogy ezt természetesnek tartják, nem állítanak le közben, de azért úgy az értésemre adják valamiféle metakommunikációval, hogy jó-jó, lapozzunk ezen, legyünk túl, most már beszéljünk valami másról. Káin kapcsán tegnap már volt arról szó az igében, hogy a Krisztus ellenes világtól sajnos nem várhatjuk azt, hogy boldogan tátott szájjal hallgassák az evangéliumot, nem sok jóra lehet számítani tőlük. János itt azonban még árnyalja ezt a képet, egy újabb magyarázatot ad, hogy miért van ez így. Azt mondja, hogy ők a világból valók, és ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Tehát itt a tévtanítók beszédéről, és a rájuk hallgatóknak az elszántságáról van szó, hogy miért is van az, hogy a tévtanítók olyan nagy munkát, olyan látványos munkát tudnak még a Krisztus gyülekezetében is végezni. Nos, itt a világ szó már az, hogy ők a világból valók és a világ szerint beszélnek, ez itt az Isten ellen fellázadt világot, és ennek a szellemiségét jelenti, nem a teremtett világot. Fájdalmas és szomorú, de ezt tapasztalatból tudjuk, hogy sajnos tényleg így van. Aki a világban gyökerezik, az a világ szerint is gondolkodik. Példát is mondok erre. Ismerek egy embert, azóta meghalt már egyébként, amióta, tehát mostanában. Ő neki mind a két lábát levágták, rettenetes erős dohányos volt. Mindene tönkre ment, és a halált várta, de a cigarettát nem tette le. Kedves családtagjai, akik szerették őt, szeretettel próbálták figyelmeztetni, Talán nem kellene annyira szeretni ezt a cigarettát, talán nem kellene annyira ragaszkodni hozzá, de ez a szegény illető hallani se akart róla, hiába ment rá az egész élete. Vagy az is egy jó példa, mostanában nem tudom, hogy láttátok-e, de tele rakják a cigarettás dobozt mindenféle rettenetes orvosi felvételekkel. Tehát erre is találnak az egyszeri dohányosok megoldást, én láttam ezt falun nálunk, legalábbis így csinálják, hogy megőrizték a régi képmentes dobozt, mikor megveszik a cigit, gyorsan áttöltik a másikba. Képet nem is kell látni, doboz remekül bírja százszor, ezerszer is, szóval nem lehet meghatni szegényeket, akik rabjai ennek a cigarettának, mert egy pillanatig sem nézik ezeket a képeket, nem hogy elgondolkodnának rajta. Nem ítélettel beszélek, félre ne értsetek, hanem fájdalommal, hogy ez így van. Na valami ilyesmit jelent ez, hogy a világból valók, és ezért arra hallgatnak, amit a világ mond. Ha valami másfajta információ jön, ami megingatná őket a saját felfogásukban, nos, arra fülük, szemük, szívük azonnal be van zárva. Ők a világból valók. Ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Bezárul a kör, saját magukon belül maradnak, nem tud az Istennek a tökéletes fénye és igazsága helyett utat találni hozzájuk. Megvannak az Isten nélkül élő embereknek az Isten nélkül dédelgetett szokásai, vágyai, és ezekhez ragaszkodnak. És mi hívők sokszor azt hiszük, hogy ez csak azért van, mert még soha nem találkoztak az élő igével. Sajnos azonban sokszor találkoztak már, de ez sem tett rájuk különösebb hatást. Vagy ha van hatása az igének, akkor a sokszor negatív. Védekezni, vádaskodni kezdenek. Te vagy a hibás, mert nem szeretsz engem. Az Isten a hibás, mindenki hibás, csak ők nem. De hát ma is így van ez, hogy az emberek által kitalált vallások, azok sokkal vonzóbbak, mint az egy igazság, amiről énekeltünk. Hiszen tudni lehet, hogy mire számítson az ember. Az élő Isten követése az nem ennyire kiszámítható. Ott az egész valómat kell adnom, nem csak a szokásaim vagy az időm egy részét. Nem maradhatok ugyanolyan, mint amilyen Isten nélkül voltam, mert Isten létezik. És ahogyan egy-egy új emberi kapcsolat hatással van ránk, ha megéljük, hát pont ugyanígy hatással kell lennie ránk az Istennel való kapcsolatnak is, nem hagyhat változás nélkül, sőt, Isten éppen azért kezd velünk kapcsolatba, hogy az élet útjára vezessen, hogy segítsen azon legalább lépésenként, ha nagyon lassan is, de haladni. Na hát ezért nem vonzó sokszor a mi hitünk, mert a keresztény hitet nem emberek találták ki, különösképpen nem arra való, hogy kényelmesebbé tegye a számunkra az életet, hanem arra adja az élő Isten, hogy az ő országára felkészítsen. Ez pedig teljes szakítást jelent a korábbi gondolkodással és a korábbi szokásokkal. Aki tehát nem hallgat az Istentől való bizonyságtételre, az ezzel azt bizonyítja, hogy a szíve teljesen be van zárva az Úr előtt, hogy egy bezárt kör az ő gondolkodása, amelyikbe Isten nem hatol be, mert az illető bezárva tartja saját magát. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mi mondjunk le róla. Gondoljunk csak bele, hogy azért mi sem születésünktől halljuk tátott szájjal és két füllel és nyitott szívvel az Úr igéjét. Jaj, meddig kellett neki bennünket is szólongatni. Milyen jó, hogy akiken keresztül szólongatott, nem mondták azt, hogy hát én már elmondtam az evangéliumot, fülebotját sem mozgatta, leverem a port a lábamról, jöhet a következő. Milyen jó, hogy nem így viszonyultak hozzánk. Isten mégis türelmesen várt ránk, küldte a szolgáit értünk. Legyünk hát mi is jó szolgái az Úrnak, hirdessük, amit kér. Hirdessük az ő szeretetét szeretettel azok felé, akik nem kérnek belőle még, és nem nyitják meg az életüket. Csak éppen János azért ír ilyen feketén-fehéren, mert szeretné, hogyha a Krisztus hívei nem lennének meglepődve és megsértődve azon, hogy a világ fiai mindig boldogabban és szívesebben fogadják azokat, akik az e világi boldogságot hirdetik, minket pedig, akik az igazi boldogságot hirdetjük, legjobb esetben is sokszor csak érdektelenséggel fogadnak. És akkor itt adódik ebből egy nagyon fontos kérdés az igének a dinamikáját is követve, hogy lehet-e parancsra szeretni. Ugyanis itt az áll, János írja, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Régebben nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet parancsra szeretni. Meglátok valakit, aki nem szimpatikus, mert vannak ilyenek mindenkinek. Sokszor olyasmit csinál, akár zsinórban rendszeresen is, amit én nem nagyon szeretek, sőt, kifejezetten idegesít. Őt szeressem. Nem vagyok rá képes, gondoltam magamban, hiszen csak eljátszani tudnám, hogy szeretem őt, vigyorognék boldogan, de belül arra gondolnék, menjen már innen. Tehát az Isten, tisztáztuk már, nem akar hazugságra rávenni bennünket. Hát akkor csak egy válasz maradt, gondoltam sokáig, nem lehet parancsra szeretni. Isten azonban nem hagyott békén, újra és újra elém hozta ezt a dolgot. Isten nagyon jó tanító. Addig hozza elénk újra és újra az ő igazságait, amíg meg nem értjük, vagy el nem fogadjuk őket. Nincs olyan, hogy átbukdácsolunk, vagy átlögdös bennünket, és aztán felsőbb években úgymond kiderül, hogy fogalmunk sincs a korábbiakról se. Nos, a szeretetnek az ad különleges jelentőséget, azért is ismétli ezt egész hívő életünkön keresztül Isten velünk, hogy tanuljunk meg jobban szeretni, mert erre mindörökké szükség lesz. Az 1 Korintus 13-ban ugye olvassuk, hogy a hit, remény, szeretet hármasból a legnagyobb a szeretet. Nos, erre egy lehetséges magyarázat az, hogy hitre és reményre az örök életben már nem lesz szükség, hiszen színről színre fogunk látni, és remélni sem kell már semmit, mert minden reménységünket Krisztus valósággá teszi. Szeretetre azonban a mennyben is szükség lesz, hiszen nem kettesben leszünk az Úrral, nem egy cella, amiben én az én Krisztusommal beszélgetek, és a többiekről nem is hallok, és hangszigetelve van az egész, nem kell senkivel foglalkozni. A mennyország közösségi műfaj. Ez egyébként egy egyszerű gyakorlati válasz arra is, amikor valaki azt mondja, hogy én otthon hiszek, mert én nem akarok a gyülekezetbe menni. Ez egy remek dolog, testvérem, csak hát a mennybe se egyedül leszel. Úgyhogy minél előbb megadod magad az Isten ötletének, hogy közösségben szeressük őt, annál előbb fogod érezni ennek a mennyei jó életnek az előízét a közösségben, az emberi közösségben, ahol te is elviselsz másokat, és téged is elviselnek, és ha Krisztusra hallgatsz, akkor nem csak elviselsz, hanem képessé válsz szeretni is. Isten gyermekei együtt lesznek, tehát szeretetben lesznek együtt a mennyben, másképpen nem is lehetnének ott. Szóval azzal, hogy a gyülekezet közösségében egymást szeressük, azzal a mennyei örök életre készít elő bennünket, és az apostolon keresztül ezért is szólít fel, hogy ezt ne gondoljuk, hogy ez valami extra. Ez az alap, ez elkerülhetetlen. És újra hozzá elénk az Úr, addig, amíg meg nem adjuk magunkat ennek a tanításnak, amíg elkezdünk szeretetteljesebbek lenni. Lehet-e parancsra szeretni? Lehet-e a szívnek parancsolni? Nos igen, lehet, sőt, kell. Sajnos a mai világban az embereket valamiféle ösztönlényként akarják láttatni a megmondó emberek, a hírességek, a tudomány. Nem tudsz magadnak parancsolni. Ezért a legjobb választás felrúgni a családi békét. Ha találsz egy jobbat, mindent ki kell élvezni. Különben beteg leszel, stb. Halljuk ezeket. Kedves testvérek, az Isten az embert nem ösztönlénynek teremtette. Ez az egyik legnagyobb megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy nincsen evolúció, mert az ember nem egy szuperfejlett állat, hanem egy különleges, egy külön entitás létező, az egyetlen a teremtésben. Az ember nem ösztönlény, hanem erkölcsi döntésre kötelezett, és erre megvan a képessége. Egyébként nyilván a bűneset miatt ez megromlott, de teremtettségünk okán joggal kéri számon rajtunk Isten, hogy jó erkölcsi döntéseket hozunk-e. És a megtérés is tulajdonképpen ezt jelenti, hogy az ösztönlényként való életünkből, amikor azt csináljuk, ami jól esik, ami kipattan az agyunkból, mikor ehelyett elkezdünk az Isten igényére figyelve dönteni, gondolkodni, élni az életünket. Tehát arra hív az ige, hogy az ösztönös életünkből egyre inkább váljunk tudatosan döntő lényé, ne a szeszélyeim, a hangulatom, az érzéseim irányítsanak, hanem az Isten szent lelke az igével. Mégiscsak erre szólna minden. Úgyhogy ebben az értelemben nézve a szeretet sem csupán egy hirtelen fellángolás valaki felé, ami aztán elmúlik vagy kihűl. Ez az érzelmi oldala a szeretetnek, barátságban, házasságban. De van a szeretetnek egy értelmi oldala is, amelyről sajnos manapság nem nagyon szoktak beszélni, de az ige tanít erről. Hiszen az értelem az, ami az érzelem hullámzásainak a veszélyeit segít csökkenteni vagy kiküszöbölni. Nyilván a megváltott, megújult értelemről van szó. Mikor megzabolázod az érzéseidet, és igenis parancsolsz magadnak, mert átgondoltad és tudod az ige világosságában, hogy ha az érzelmeidre hallgatsz, abból baj lesz. Isten nem csak szívet, hanem észt is ad. A hívő embernek a Szentlélek segítő jelenlétét és az ige világosságát. A keresztény hívő ember tehát nem az érzelmei irányítják, hanem a Szentlélek. És ezért lehet parancsba adni, hogy igenis szeressük egymást. És ezért lehet egy látszólag érzelmi viselkedés a hitbeli érettségünknek a mértéke. Amire mi azt mondanánk, jaj, nem megy ez nekem, hát a szeretet jön, aztán megmegy. Nem a hívő embernél. Na jó, azt elmondtam nektek, de hogy lesz ebből gyakorlat? Egyes egyedül, csak a Krisztussal közösségben, napról napra, pillanatról pillanatra, csak ő segít neked uralkodni magadon. A nehéz embereket csak Isten segítségével tanulhatod megszeretni. Mégpedig először is úgy, hogy imádkozom azért, hogy tudjam szeretni azt a másik embert, de imádkozom azért az emberért is, hogy Isten gazdagon áldja meg. Tudod, testvérem, akiért imádkozni tudsz, az Isten előtt őszintén nem valamilyen mormolós, szentolvasós valamit, hanem amikor megnyitod a szívedet, a lelkedet az Isten előtt, ha valakiért imádkozol, akkor azt már nagyon nehéz lesz gyűlölni. Mert Isten lelke azonnal szól, hogy hát te az imént még imádkoztál érte. Hogy is van ez? Figyelmeztet. Akiért imádkozni tudsz, afelé megváltozik a viszonyod. Ez a jelentősége az ellenségért való imádkozásnak is egyébként, amire Krisztus megint csak parancsot ad az övéinek. Akiért imádkozni tudsz őszintén az Isten színe elé állva, annak már nem tudod a halálát kívánni. Isten előtt megcsendesedik a szíved, és új szempontokat és erőt kapsz a másiknak az elhordozásához. Már nem akarod a vesztét, ha tudtál imádkozni érte. És azt is félre szoktuk érteni, hogy szeretnünk kell egymást. Ez nem azt jelenti, hogy boruljunk egymás nyakába, vagy költözzünk össze. Itt kezdődik a szeretet, hogy a másik sorsa engem érdekel. Először is nem akarok neki rosszat, nem akarom a vesztét. Sőt, azt akarom, hogy megtérjen és éljen. Ha ez a gondolat ural engem egy másikkal, emberrel való kapcsolatomban, arra már el lehet mondani, hogy én szeretettel tekintek erre az emberre. Na de hát, legyünk reálisak, ne legyünk optimisták. A nehéz ember egy-két imádságtól nem fog ám megváltozni, sőt, még tesz is az idegesítő viselkedésére egy újabb lapáttal. Ez is egy érdekes dolog, mikor a kislányunk olyan 10-12 hetes volt, akkor azt mondják, hogy tejallergiától ilyen kis piros pöttyek lettek, úgy nézett ki, mint Mézga Kriszta a mesében, és akkor mondta a doktor néni, hogy egy nagyon remek krémet lehet kapni, amivel bekenjük, de ne ijedjünk meg, mert két napig csak rosszabbul fog kinézni. Nagyon csúnya lesz, de utána hirtelen elmúlnak majd ezek a kiütések. Valahogy tényleg megoldódott a dolog. Tényleg így történt. Egy-két napon belül megláttuk, hogy használt. A krém pirosított, de utána elmulasztotta a kiütéseket. Sokszor így van ez, hogy erőt veszünk magunkon, és előre örülünk, ahogy az első este mondtam, íme megoldottam a gordiuszi csomót, megoldottam a problémát. Krisztus által én imádkoztam, érted, mondom magamba, és most már úgy szeretlek téged. Az illető kétszeres erővel jön, még kioktatóbb, még durvább, még jobban idegesít. És ekkor az ember feladja. Tényleg mindent kipróbáltam. Az összes patronomat előttem. Én most már feladom. Én nem tudom szeretni ezt az embert. Elviselni se bírom. Így szokott ez lenni. Sokszor. De erre is van ám megoldás, megint csak az Úrral. Testvérem, Istennek még panaszkodni is lehet. Neki érdemes igazán elmondani, Uram, én már mindent megpróbáltam. Annyira idegesít ez a másik. Nagyon kérlek, hogy segítsél őt elviselni. Ha Istennek panaszkodsz, aki próbálta, tudja, akkor megnyugszik a lelked. És akkor Isten segíteni fog, hogy emlékezzél rá, szeretni valakit nem egy örökké tartó zavartalan öröm, hanem sokszor harc a másikért, ami tőled lemondást, hátrébb lépést, megerőltetett türelmet követel. Ugyanakkor, és ezért is nagyon jó az imádság, mert erre is figyelmeztet Isten lelke, hogy egy másik kapcsolatban mi ennek boldog haszonélvezői vagyunk. Ugyanis az Úr Jézus így szeret bennünket. Milyen jól esik nekünk, hogy a bűneink ellenére mehetünk hozzá. Nagy kérés, hogy mi is így szeressünk másokat, a nyilvánvaló bűneik ellenére, annak ellenére, hogy idegesítenek bennünket. Nos, János éppen ezért ír arról, hogy a testvér szeretetünk alapja az Isten irántunk való szeretete lehet csak. Ezt jelenti az a mondat, hogy aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abból tanulod, hogy hogyan lehet a nem túl szimpatikus embereket is szív szerint szeretni, ahogyan Isten téged hív, és téged szeret. Az ő szeretete a példa, és az erőforrás. És amíg Istennek panaszkodsz, hogy mi mindent kell elviselned a másiktól, addig Isten lelke ráébreszt, hogy az Úrnak sokkal többet kell eltűrnie napról napra tőled. És ő mégsem mutat ajtót, és nem csapkod, és nem flegma, és nem hagy ott, hanem szeret, mert rád néz, mert a te érdekedet tartja szem előtt, és a sajátjáról lemond. Mert az irántad való szeretetét nem arra alapozza, hogy milyen a fogadj Isten, hanem az irántad való szeretetének az alapja a Krisztus már elvégzett váltsága. Isten végső döntése tehát az, hogy én szeretem XY-t, bármit tegyen, a szeretetemmel veszem körül. Nem azért, amilyen, hanem éppen annak ellenére. Mert tudom, hogy az én szeretetem az egyetlen segítség megváltozni a számára, és hajlandó vagyok ezért ezerszer is felkarolni, ha arra lenne szükség. Hát nyilván a mi szeretetünk nem a megoldás a másik ember számára, hanem a Krisztus szeretete az az ő számára is. De Krisztus bennünket is más embereken keresztül ért el. Nagyon fontossá tud tenni bennünket bizonyos időkben. A testvéri szeretet tehát döntésen alapul, nem a másik ember viselkedésén. Ezért tud kitartó és önzetlen lenni. Erre azonban csak Isten tudja megtanítani az övéit, azokat, akik ebből a szeretetből élnek. Csak így válunk erre képessé. Egész kezdő lelkész koromban, az esküvői felkészítők korén még nem voltam házas, de sokat gondolkodtam, hogy mit lehetne mondani a pároknak. Azt többen elmondták, hogy azért szeretnének templomban házasodni, mert Isten áldásával akarnak nekivágni a közös életnek. Nagyon sokat imádkoztam és gondolkodtam ezen, hogy hogy lehetne valahogy ezt az Isten áldását megfoghatóan megfogalmazni, megérteni, hogy mire vágynak és mit tud Isten adni, mert hát olyasmire vágynak, amit Isten nem ígért, és akkor én valami hazugságban áltatom őket. Szóval sokat gondolkodtam ezen, és kértem az Urat, segítsen valahogy lefordítani hétköznapi életre, vagy apró pénzre váltani. Mit is jelent ez, hogy az Isten áldása egy házasságban? Azt értettem meg, ami szerintem egy csodálatos gondolat, és nyilván Isten él dicsőség ezért is, mert tőle kaptam, hogy Isten áldása tulajdonképpen az lehet, amiről az előbb beszéltem. Mert még a házasságban, a legboldogabb párkapcsolatban is van, vagy lehet olyan, hogy a másik túl messzire megy, hogy elfogy a türelmem. Sőt, lehet, hogy jogos is a haragom a másik felé, akár még abban is igazam lenne emberileg, hogy kiadjam az útját. De az Isten áldása az, hogy én Isten kegyelméből élek, Minden nap az ő irántam való méltatlanul megkapott szeretetéből, és ez engem arra kötelez és arra segít, hogy én is tudjak megbocsátani ott, ahol nekem volt igazam, és a másik még akár bocsánatot se kér. De mivel én tudom, hogy milyen jó érzés, amikor megbocsátanak nekem, ezért legyek én is kész mindig szeretni, megbocsátani. Sokszor kell megbocsátani, sokszor nehéz szeretni egymást bármilyen kapcsolatban, és ott szoktak véget érni a kapcsolatok, ahol már elfogy a türelem. Ha tehát a türelem nem fogy el, ott van esély arra, hogy élethosszig segítik, szeretik egymást mondjuk a házasfelek, függetlenül a konfliktusok számától, mert azok lesznek, vannak minden házasságban, minden kapcsolatban, mármint a barátiakban is, vagy szülőgyermek kapcsolatban. Most azóta általában ezt elmondom a pároknak, akik hitben járnak, hálásak érte, a többiek jámborul meghallgatnak, és bízom benne, hogy végig gondolják. Szeresd a párodat akkor is, amikor nehéz, bocsáss meg neki akkor is, amikor jogos lenne a haragod, mert az Isten is így szeret téged, és neked is nagyon jól esik, és erre hív, hogy te is így szeress másokat, a házastársat meg főleg. Nos, a testvér szeretetről szóltam már az elmúlt estén, újra csak ismételni tudom, hogy itt elsősorban a gyülekezeten belüli hozzáállásról és tennivalókról van szó. Mégis úgy értettem meg, hogy ezen a ponton erősítselek meg benneteket abban, hogy azért ezt János se úgy érti, hogy van a gyülekezet, mint valami kínai nagy fal mögött, vagy én nem tudom, és ott mi nagyon szeretjük egymást, és ott a gyülekezet falán kívül a minket néző, az irigy, vagy a sárga irigységbe belepusztult emberek hullái szegélyezik a gyülekezetet, hogy de nagyon jó lenne, ha engem is szeretne valaki, de hát ezek ott bent olyan boldogok, én meg nem találom be az utat. Hát ezért nem csak a gyülekezeten belülre vonatkozik ez a testvér szeretet. Nyilván azt tisztáztuk, hogy testvérem az, aki a Krisztusban testvérem, de a szeretete a Krisztusnak se a megtértek felé fordul pusztán, hanem az összes többi ember felé is, amíg tart a kegyelmi idő, addig különösképpen világos ez. Isten gyűlöli a bűnt, de a bűnös embert szereti, mi is így kerülünk ide. És ha ő így van ezzel, akkor mi a gyermekei sem lehetünk ezzel másként, úgyhogy szeretni tartozunk a hit nélkül élőket is. Calvin egy helyen azt írja, hogy szeretni csak azt tudjuk, akit ismerünk. Tehát ez nem valamiféle szivárványos világszeretet, hogy hú, de nagyon szeretem én a világot, aztán felrúgom a szembe jövő koldust, meg ellököm az öregnénit, hanem készség gyakorlatban arra, hogy minden embert segítsek, akivel csak találkozom, akivel közös ügyem van, akihez közöm van. És ez elengedhetetlen eszköze a missziónak. Ezért írja János ezt a csodaszép mondatot, ebben aztán minden össze van foglalva. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Hát itt ez az összefüggés. Isten nem láttuk, mi sem, hát akkor a hitetlen világ azt mondja, nincs is, hát hogy láttam volna. Látja viszont azt, hogy mi akkor is szeretjük egymást, mikor a másik nem méltó rá. Akkor is szeretem a hitetlen embert, amikor nem méltó rá, amikor nem azt érdemelné. Isten szeretete a közöttünk uralkodó szeretet által lesz az emberek számára láthatóvá. Isten szeretete megmagyarázhatatlan szeretet. Nem érdemekért való, nem egy reakció valamire. Tehát az Istentől tanult szeretet érdemtelen, kitartó, és ezáltal elgondolkodtató, és ez tényleg elgondolkodtatja még a leghitetlenebb embert is. Mert azt el szokták mondani, hogy én ugyan nem hiszek az Istenbe, de azt olyan jó látni, amikor egy gyülekezetben egymást szeretik. Akkor tudjuk csak Istent odaélni a világ elé, ha szeretjük egymást, és számunkra is így válik egyébként Isten jelenléte megtapasztalhatóvá. Ha így élünk, csak akkor tudják megtalálni a Krisztust a közösségeinkben. Különben csak egy újabb csoport vagyunk, 100 meg 1000 közül, ahogy a jog beszél az egyházon, egy civil szervezet, emberek összejönnek, nyüzsötnek, akarnak valamit. Nem erről van szó. A mi közösségünk közösség az Atyával, írta János, és ez az egyházban így van most is. Az Isten szeretet Szeretetből teremtette meg ezt a világot, és mivel a szeretete mit sem változott, ezért szeretetből törekszik arra, hogy megjavítsa, ami elromlott, összekösse, ami elszakadt, a megrepett nádszálat nem töri el, és a pislákoló gyertyabelet nem oltja el. Istennek az igazi természete, amelyel ehhez a világhoz kapcsolódik, a szeretet. Hát ezért van az, hogy ennek a gyakorlása és a továbbadása a bizonyíték, a tökéletes és egyértelmű bizonyítéka annak, hogy valaki ismeri, szereti és követi Istent. Az igazi szeretet Krisztus önzetlen áldozata. Ez az igazi szeretet. Erre gondolva tartozunk mi is azzal, hogy egymást ne csak a kis ujjunkkal, hanem az egész életünkkel szeressük. A világban azért lehet igazi szeretet egyáltalán, mert Isten fia megjelent, és feláldozta magát miattunk, helyettünk és értünk. Ennek az erejével, ennek a folytatásával, továbbadásával akar Isten jelen lenni a világban, és ennek helyszíne az ő országának kirendeltsége, nagykövetsége, konzulátusa, a keresztény gyülekezet. Szóval ne sajnáld az időt attól, hogy imádkozz azokért, akiket nehéz elviselned, mert eközben Isten megnyugtatja és lecsendesíti a szívedet, és képessé tesz, vagy legalábbis egyre inkább képessé tesz a krisztusi szeretetre. Enélkül hamar elveszítjük a türelmünket. De Isten segítségével a legnehezebben elviselhető emberrel is gyümölcsöző kapcsolatba kerülhetsz. Újra mondom, ez azért elengedhetetlen, mert a mennyek országában nem kettesben leszünk Istennel, és nem te adod ki a meghívókat, szóval bizonyára lesznek ott olyanok, akiket nem biztos, hogy örömmel látnál. De szeretni őket, ez fontos és elmaradhatatlan, és Isten megtanít erre bennünket, de ezt most itt ebben az életben kell megtanulnunk és gyakorolnunk. Mert Isten szeretet, és aki hozzá akar tartozni, és őt akarja követni, annak magának is úgy kell élnie, ahogy ő élt, azt kell gyakorolnia fő jellemzőként, amit Isten is így gyakorolt, és amit ránk bízott. Isten túláradó és végtelen szeretete egyre közelebb hozza az embereket önmagához és egymáshoz is. Tartozunk azzal, hogy szeressük egymást, és ez pedig kifejezetten a banki életből, a kereskedelemből vett fogalom, és ugye mindig is elhagyhatatlan és elkerülhetetlen kötelességet, adósságot, kötelezettséget jelent ez. Szóval aki elfogadta Jézus áldozatát, az elfogadta az ennek folytatására való szolgálati elhívást is. Az Úrral való kapcsolat nem valami szuper lelki élmények sorozata, hanem egyszerűen a szeretet. János szerint a Szentlélek megtapasztalása, és ez egy nagyon-nagyon fontos mondat, szóval a Szentlélek jelenlétének megtapasztalása nem megmagyarázhatatlan csodákon vagy élményeken át történik, hanem az ige hirdetésben, amelyen keresztül Isten tájékoztat, buzdít, elhív és iránymutatást ad. Nem szűnnek meg a földi viszonyok, hanem az igehirdetés által helyes megvilágításba kerülnek, ahogy az alkalom elején is imádságunként hangzott ez. Így válik a megoldhatatlan megoldhatóvá, az elviselhetetlen elviselhetővé. Segítsen az Úr ebben, hogy legyünk hasznos szolgái. Amen. Mindenható Úrunk, aki magad vagy a szeretet, köszönjük neked azt, hogy olyasmit tanítasz nekünk, ami valóban működik. Úgy szeretnénk igazán a tieid lenni, de sokszor úgy érezzük, mintha egészen ránk telepedne az, amit kérsz tőlünk. Úrunk, ez a félreértésekből következik. Köszönjük, hogy amikor rád nézünk, akkor olyanok vagyunk, mint Péter, aki amíg rád nézett és rád hallgatott, tudott járni a vizen. Amikor ezt abba hagyta, rögvest elkezdett süllyedni. Könyörögve kérünk, segíts, hogy tanuljunk a Péter hibájából, és ne vegyük le rólad a szemünket, és ne akarjunk nélküled boldogulni, és ne mondjuk azt, hogy most már elengedjük a kezed, mert tudunk mi járni. Nagyon remekül akkor is, ha nem kapaszkodunk beléd, mert nem fog sikerülni. Köszönjük, hogy mindeddig visszafogadtál, amikor nagyot estünk, és nagyot hibáztunk, és bűnt követtünk el nélküled, és amikor éreztük, hogy kész vagy megbocsátani, akkor olyan boldogság járta át a szívünket, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Könyörögve kérünk, segíts, hogy tudjunk mi is ilyen bocsánatokat adni a magunk módján és szintjén persze, azoknak, akik minket bántanak meg, akiket nehéz elviselni. Kérünk, segíts, hogy ezzel a szeretettel legyünk jelen a világban. Ó, Úrunk, olyan messzinek érezzük ezt magunktól, de hisszük, hogy Te tudsz segíteni. Kérünk, add, hogy gondoljunk rád mindenkor, és abból, ahogyan Te szeretsz minket, tudjunk erőt meríteni a többiek szeretésére, önmagunk szeretésére is, úgy, ahogyan Te szeretsz bennünket. Kérünk, hogy áldj meg a hétvégén, amikor családtagokkal talán egy kicsit több idő lesz együtt lenni, segíts a családban is nem csak elviselni, hanem szeretni egymást. Hogy gyógyuljunk ki abból az emberi butaságból, hogy a szeretet egy érzelem, ami jön, aztán megy. A hívő embert a Szentlélek vezeti az igével, és éppen ezért a mi szeretetünk nem jön vagy megy. Kérünk, add, hogy tudjunk így a Te szolgáid lenni a világban, a Te szeretetedet szétárasztani abban. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istenünk kegyelme áldjon és őrizzen meg bennünket, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Szeretettel hirdetem, hogyha Isten éltet, akkor holnap este az 5. fejezetnek az első 12 verséből kérjük az üzenetet és az áldást, tehát az 5. fejezet első 12 versével készülhetünk.